A 40. fejezetének a közepén tartunk. Kicsit lehet, be lehet futni az ablakon, csak azért nyitottam ki, egy kicsit szellőzzön. A Tánjának a 40. fejezeténél tartunk, és ugye a Tánja a haszid filozófiának az alapműve, különösen a Habád vagy a Lubavicsi haszidizmus alapműve. A Tánjának 4 része van, ennek a könyvnek ez 4 része oszlik. Az első rész az a közepesek könyve, ami tulajdonképpen a Tánjának a leglényegibb, legjelentősebb része. A második rész az a egység és a hit kapuja. A harmadik rész a megtérések levelei, és a negyedik rész pedig a többi levelezés, ami gyakorlatilag a korábbi részeknek a különböző dolgait fejti ki jobban. Ugye az első rész, a közepesek könyve, az egy, azt lehet mondani, hogy egy általános tanítás és útmutatás arra, hogy a haszid filozófia szerint mit vár el az örökkévaló az embertől, és hogy mi az a cél, mi az az ember a saját lelki fejlődésében el kell, hogy jusson. Nem véletlen, hogy az könyv címe is az, hogy közepesek könyve, mert az egyik legfontosabb mondani valója ennek a könyvnek az az, hogy, hogy nem kell többre törekedni, mint arra, hogy közepesek legyünk, de elég hamar kiderül az is, hogy ez a közepesség, amiről ez a könyv beszél, az nem az a közepes, amit mi közepesnek nevezünk, kicsit jó is, meg kicsit rossz is, hanem azért ez egy nagyon-nagyon magas szint. Vissza fog mindjárt arra térni, hogy ez egy milyen szín. Csak azért még annyit a maradékról, a többi részről, hogy a következő rész, ugye ez az egység és a hit kapuja, az a világ teremtéséről és a létezésnek a mikéntjéről szól, hogy azt hogyan kell érteni, hogy Isten teremtette a világot. A következő rész, az a megtérés levelei, az magáról a megtérésről szól, hogy az ember hogyan tudja jóvá tenni, hogyha vétkezett, hogyha dolgokat elrontott. És akkor visszatérve az első részhez, ahhoz, hogy mit jelent közepesnek lenni, gyakorlatilag az Alter Rebbe, ugye, aki a könyvnek a szerzője, a Habád haszidizmus megalapító alakja, aki különben kb. 200 évvel ezelőtt írta ezt a könyvet, ő azt írja, azt fekteti le, hogy szemben azzal a vélekedéssel, hogy az ember egy egységből áll, az embert legalább két egységre lehet bontani, mert minden emberben van egy isteni lélek, egy jó ösztön, ami mindig a jóra hajtja, és minden emberben viszont van egy állati, egy rossz ösztön, ami viszont a rosszra hajtja az embert. Mint ilyen, akkor azt is lehet mondani, hogy minden ember eredendően jó, de azt is lehet mondani, hogy minden emberben feltehetően mindig lesznek kísértések. És a kérdés az az, mint tulajdonképpen minden embernek az életében a lelki dilemmája az az, hogy mit tegyen akkor, amikor ő hiába törekszik arra, hogy ő csak jó legyen, mégis időről időre fölmerülnek kísértések az életében. És hogyha az tapasztalja, hogy ezeket a kísértéseket nem tudja kiállni, vagy akár ki tudja állni, de mégis újra és újra megjelennek, akkor ez azt jelenti-e, hogy neki föl kell adnia, vagy neki csalódnia kell önmagában, hiszen nem tudta elérni azt, hogy teljesen jó legyen. Ugye ezért az emberek egy nagy része vagy csalódik egy idő után önmagában, és azt mondja, hogy nem is érdemes ezzel foglalkozni, mármint az önmagunk javításával, mert mindig ugyanolyan halandók és esendők maradunk, vagy pedig elkezd képmutatóan viselkedni, és úgy csinál, mintha ő benne nem lenne kísértés, benne nem lenne semmilyen rossz ösztön, és az viszont elég, az meg egy visszataszító dolog, mert akkor nem saját magát éli meg, nem úgy él, ahogy valójában van. És erre az általában azt mondja, hogy külön kell választani a dolgokat. És azt mondja, hogy azok az emberek, akik a kísértést hagyják kibontakozni az életük gyakorlati részében, hogyha a kísértésbe esnek, akkor azt hagyják kibontakozni szóban, cselekedetben, vagy akár gondolatban, abban az értelemben, hogy hagyják magukat gondolatban beleélni a kísértésbe, vagy a kísértés adta helyzetekbe, akkor azokat az embereket tekintjük az esendő emberek közé. Ezeket ugye rásáknak hívjuk, amit rossznak szoktunk fordítani. Azok az emberek, akik ugye az a meg a kategória. Azok az emberek, akikben semmiféle kísértés nincsen, tehát fel sem ötlik bennük azt, hogy valami rosszat csináljanak, gondoljanak, mondjanak, és hasonló. Azok az emberek a szádikok, az igaz emberek, de ezekben nagyon kevés van, mert olyan ember, aki valóban ki tudja magából írtani a rosszat, a kísértést, olyan ember gyakorlatilag nincsen. Tényleg egy-két ember, ilyen ember van minden nemzedékben. Akkor milyen az a közepes ember? Közepes ember az az, aki tudatában van annak, hogy benne van rossz ösztön, hogy benne van állati ösztön, és tudatában annak is, hogy nem kell meglepődnie azon, hogyha ebből az állati ösztönből fakadóan benne fel-fel merülnek kísértések, és nem csalódik azon, hogyha időről időre kísértésekbe botlik, de nem hagyja, hogy ezek a kísértések kibontakozzanak, nem hagyja, hogy ezek a kísértések a gyakorlatban is teret nyerjenek. Vagyis, ha fölötlik benne egy rossz gondolat, mondjuk, akkor nem csak, hogy nem cselekszik azt szerint a gondolat szerint, és nem csak, hogy nem beszél azt szerint a gondolat szerint, hanem nem is viszi tovább a gondolatot, azt a negatív gondolatot, hanem rögtön elhesegeti azt, hogy ezt hogyan kell csinálni, ez egy külön téma, nyilván erről szól a tányának egy nagy része. És azt mondja, hogy az ebbe erre kell törekednünk, arra kell törekednünk, hogy bár tudjuk, hogy a rossz, a kísértésre való hajlam, a rossz tulajdonságok, stb. Azok megmaradnak bennünk, azokat nem tudjuk magunkból teljesen kikoptatni, de tanuljuk meg ezekkel együtt élni olyan értelemben, hogy ne hagyjuk, hogy ezek kibontakozzanak a cselekvés, a beszéd, vagy akár a gondolkodás szintjén. Ez nagyjából úgy nagyon nagy általánosságban a tányának az üzenete. Egy kicsit belemegve abba, amiről most itt legutóbb beszéltünk a tányának a 40. fejezetében. Ugye van még egy nagyon fontos, mert a 40. fejezetre rátérnénk, van még egy nagyon fontos része, ugye, nagyon fontos tanítása a tányának. És ez pedig az, hogy az általában azt mondja, hogy ugye a zsidóságban, a zsidó vallásban nagyon sok micva található, nagyon sok micvát kell gyakorolni, kell csinálni. Ugye tudjuk azt, hogy a Tórában azt szoktuk mondani, hogy 613 parancsolat van. Ugye azt is tudjuk, hogy a zsidóság azt mondja, hogy ezek a parancsolatok, mint mondjuk a szombat megtartása, az imádkozás, a kóser étkezés, de akár mondjuk olyan ember és ember közötti dolgok, mint a hűség a házasságban, vagy a ne lopj, ne ölj, ezek mind-mind nem csak azért adattak, mert Isten egy jó világrendet akart erre a világra, vagy egy jó világrendet akart, hogy ezen a világon kialakuljon, azért adattak, mert ezekkel a micvákkal, ezekkel a parancsolatoknak a megtartásával mi mindig egy-egy kötelékkel megerősítjük a kapcsolatunkat Istennel. Úgy, mint hogyha azt a példát lehetne hasonlítani ehhez, hogyha van egy nagyon nagy tudású, számunkra elérhetetlennek tűnő személyiség, akkor hogyan tudunk vele kapcsolatba kerülni? Csak úgy, hogyha ő lehajol hozzánk, és azt mondja, hogy megkér mondjuk minket egy szívességre, hogy csináld ezt, vagy csináld azt, még akkor is, hogyha az a szívesség nem mindig érthető a számunkra, nem mindig tudjuk, hogy annak mi a végső célja, azzal, hogyha azt mi teljesítjük, azzal kialakul köztünk meg akkor a személy között egy kapcsolat. Isten a végtelen, ember pedig véges. Ahhoz, hogy az ember Istennel kapcsolatba tudjon kerülni, az azáltal tud, hogyha Isten ad neki egy feladatot, és ezt a feladatot ő teljesíti, akkor ő a véges ember képes a végtelennel kapcsolatba kerülni. Ez a Dióhéjban a zsidó, általános zsidó filozófia, és különösen a haszid filozófia tanítása a Tórában található parancsolatokról. Mi azt mondja, hogy nem egyszerűen valamilyen folklórról van szó, hogy szép hagyomány, hogy gyújtjuk a gyertyát péntek este, vagy hogy milyen szép dolog, és a világot mennyire jobbá teszi az, hogyha kósert eszünk, és akkor azzal egészségesebbek leszünk, vagy milyen jót tesz a családi életnek az, hogy hetente egyszer van egy pihenő nap, amikor tényleg a család együtt van. Ezek mind-mind így vannak. De a Tóra parancsolatai nem csak ezt a célt szolgálják, nem csak a jobb világ elérésének a célját szolgálják, hanem azt szolgálják, hogy ezeknek a gyakorlásával közelebb kerüljünk Istenhez. Ami azt is jelenti, hogy megtartani ezeket a parancsolatokat, vagy ezeket a gyakorlatokat, ezeket meg lehet tartani csak a gyakorlat szintjén is, de mennyivel más lesz ez a kapcsolat, hogyha nem csak a gyakorlat szintén tartjuk meg, hanem mögé teszünk valamilyen áhítatot, ugye például a bokáért. Ha én valamit csinálok, akkor ugyanazt a cselekvést csinálhatom A motivációból és B motivációból, és egészen más fog jelenteni ez a cselekvés, ha A motivációból csinálom, és ha B motivációból csinálom. Ha én adok egy virágot valakinek, és az a virág az én szerelmem, nem a virág a szerelmem, hanem akinek adom, és ez motivál abban, hogy ezt a szál virágot odaadjam, az egy egészen más cselekvés lesz, mint az, amikor adok egy virágot az év végén a kolléganőnek, akit amúgy ki nem állhatok, de muszáj adni neki virágot, mert ez az elvárás és a normál munkakapcsolatot ezt fogja megteremteni. Ugye egész más az áhítat, ami mögötte van, a cselekvés az ugyanaz. De az áhítat az meg fogja változtatni a cselekvés értékét. Mindemellett a legfontosabb dolog mégis a cselekvés. Mert én hiába érzek valamit, hogyha azt nem fejezem ki cselekedetben, az az érzés az csak bennem marad meg, és nem lesz valódi értéke. Ezért a zsidóság azt tanítja, a haszid filozófia azt tanítja, hogy a legfontosabb dolog Istennel való kapcsolatunkban is a cselekvés. Nem elég az áhítatra várni, vagy nem lehet azt mondani, hogy majd, hogyha úgy fogom érezni, hogy Istenhez közel szeretnék kerülni, akkor majd, ha eléggé úgy érzem, akkor meg fogom tenni. Mert a lényeg az a cselekvés. De egyáltalán nem mindegy. Ha már elkezdtem cselekedni, és ha már elkezdtem gyakorolni a Tórának a parancsolatait, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy azt milyen áhítatból, milyen motivációból teszem. Lehet magasabb szintű motivációból, és lehet alacsonyabb szintű motivációból. Mondjunk egy példát. Lehet, ha valaki mondjuk Tórát tanul, ami egy micva, ugye az is egy a 613-ból, akkor lehet Tórát tanulni abból a motivációból, hogy én egy okosabb ember legyek, vagy hogy diplomát szerezzek, és akkor mondjuk állást szerezzek, ami egy teljesen egoista törekvés, egy egoista motiváció. Még mindig jobb, mint hogyha mondjuk másra vezetne az egoizmusom, de mégiscsak az egoizmus államnak a középpontjában az, hogy nekem állásom és karrierem legyen. De lehet mondjuk Tórát tanulni azért, mert élvezem és szellemi, spirituális feltöltődést ad az a karton, ami benne van. És lehet, ez is egoista tulajdonképpen, mert itt is a saját mondjuk spirituális feltöltődésre keresünk, de egyáltalán sokkal magasabb szintje, sokkal finomultabb szintje a dolognak. És lehet úgy is Tórát tanulni, hogy a motivációm az az, hogy én mondjuk elmeditálom, most mondjam, hogy nagyon elvont példával érjek, én elmeditálok azon, hogy tulajdonképpen az én létem mennyire semmi és nulla a végtelenhez, az Istenhez képest, és végig gondolom azt, hogy mindazok a napi cselekedetek, amelyek kitöltik a mindennapjaimat, azok mennyire, az a sok materiális tevés-vevés, az mennyire semmi a valósághoz és a valódi léthez képest. Ugye, ahogy Salamon király fogalmaz a példabeszédekben, Máj iszvain, ha Adambe halam odaja, se tahasz a semes. Milyen töblete van az embernek mindazon fáradozásával, amit a nap alatt tesz. Ugye az ember végig gondolja, hogy letelik 70-80 év, végén éli az életét, és tulajdonképpen abból a 70-80 évből hány olyan dolgot tud felmutatni, ami azt tudja mondani, hogy ez nem csak a nap alatt történt cselekvés, aminek van valami igazi spirituális értéke. És ezt én végig gondolom, és azt mondom magamban, hogy nincs más út, mint az, hogy Istenhez valamilyen módon közel kerüljek, és ez az, ami motivál engem abban, hogy a Tórát tanuljam, akkor ez egy sokkal magasabb szint. A cselekvés az ugyanaz, de egészen más lesz a értéke a dolognak. Próbálok 40 fejezetet összefoglalni, pár perc nem olyan könnyű. De ez is talán követhető volt, nem? Oké. Most ugye akkor az azt jelenti, hogy ugyanaz a cselekvés egészen más fog egészen más szinteket fog megérinteni. Most maradjunk a két ember közötti példában. Miért van ennek jelentősége? Hogy milyen motiváltságból csinálom azt, amit csinálom. Mert amikor én egy emberrel kapcsolatba lépek, egy cselekvés által, akkor az, hogy mi van abban a cselekvésben, mi van annak a cselekvésnek a hátterében, az azt is befolyásolja, hogy milyen mélységig érintem meg, milyen mélységig jutok el a másik emberben. Ugye? Ha én mondjuk azt a virágot kötelességből adom, azt az a másik ember is érezni fogja, és lehet, hogy a következő sarkon ki fogja dobni a virágot. Ugye, mint a sok ajándék, amit kapunk, bum, már dobjuk se kukába, miért? Mert ő sem adta úgy, és ezért rám sem volt olyan hatással, ugye? Tehát, hogyha ez egy külsődleges cselekvés, nincs mögötte olyan mély motiváció, olyan mély áhítat, akkor ezt én is megérzem, és ezért bennem sem lesz olyan mély hatása, bennem, aki kapom azt a ajándékot most adott esetben. Ha viszont egy mélyebb motivációval, egy mélyebb érzésből, egy mélyebb kapcsolatra építve kapom ugyanazt a dolgot, akkor lehet, hogy nem lehet, egész biztos, hogy bennem is mélyebb szintig fog eljutni. Most valahogy így kell elképzelnünk a kapcsolatunkat Istennel is. Ha én cselekszek valamit, ha én megteszek egy micvát, mondjuk adakozom, föltekerem az imaszíjat, meggyújtom a péntek esti gyertyát, nemet mondok egy tréfli ételre, stb. Nagyon jó, hogy ezt megteszem, mert ez maga a cselekvés. De az, hogy emögött milyen motiváció van, vagy milyen áhítat van, az befolyásolni fogja, hogy ez milyen, hogy oké, hogy létrejött a kapcsolat Istennel, de ez mennyire lesz egy mély kapcsolat. Ugyanúgy, ahogy emberek között is van kapcsolat, és van mélyebb kapcsolat, és mélyebb kapcsolat, ugyanúgy egymás kezét fogják, de egész más van abban a kézfogásban, amikor két idegen ember egy üzleti tárgyáson találkozik, és kezet fognak, ott is létrejött egy kapcsolat, meg amikor egy szerelmes pár, vagy egy apa és a fia a kezét fogja egymásnak, az is ugyanolyan kézfogás, de egész más az a kapcsolat, ami benne van. Akkor hasonló módon Istennel, ha én fölteszem az imasztiat, vagy elmondom az esti imát, akkor abban biztos, hogy megfogom Isten kezét idézőjelben, de nem mindegy, hogy azt milyen áhítattal fogom tenni, mert amilyen áhítattal fogom tenni, annyira fog mélyen eljutni Istenhez, vagy annyira Istennek egy mély rétegét fogom megérinteni, hogy így mondjuk. Ugye? Mit értünk az alatt, hogy Istennek mély rétegét fogom megérinteni? Hát ez is egy olyan téma, amivel a tányában részletesen foglalkoztunk, amiben azt mondtuk, hogy ugyanúgy, ahogy egy embernél, egy ember megnyilatkozásai, vagy kinyilatkoztatásai, azok különböző szintűek lehetnek, különböző rétegeit nyilatkoztathatják meg az ő belső világának, hasonló módon van ez Istennel is. Igaz, hogy Isten transzcendens és végtelen, de Isten megnyilatkozik ebben is, megnyilatkozik abban is, megnyilatkozik amabban is, és van, amiben mélyebb rétegei nyilatkoznak meg a végtelennek, és van, amiben pedig külsődlegesebb rétegei. Mondjuk egy példát megint csak egy emberről. Egy ember, aki mondjuk kutyát sétáltat éppen, vagy reggelizik, vagy a barátaival, a haverjaival szórakozik, vagy a nagymamája temetésén van egy Isten, ugyanaz az ember cselekszik, és nyilatkozik meg valamilyen módon, de egész más rétegei jönnek ki egy-egy ilyen cselekvésben. Isten esetében is azt mondjuk, hogy Isten teremtette a világot, és Isten adta a 10 parancsolatot, miért mondjuk azt, hogy mégis a 10, miért, ha Isten teremtette ezt a fát, amiből ez az asztal készült, akkor miért tartjuk mégis mondjuk a 10 parancsolatot fontosabbnak, mint ez a fa? Azért, mert való igaz, hogy ez is végsősorban Istentől van, de sokkal külsődlegesebb megnyilvánulása Istennek, mint a 10 parancsolat, amiről azt gondoljuk, hogy egy sokkal közvetlenebb. Csak egy példa. Mi azt jelenti, hogy Istennél is, ugyanúgy, ahogy egy embernél mondjuk, vannak rétegek. És ezért az, hogy én megcselekszem az Isten által elvárt jó cselekedeteket, micvákat, az nagyon rendben van, de e fölött az, hogy ezt milyen áhítattal és milyen motivációval fogom megcselekedni, az befolyásolni fogja, hogy milyen mély rétegét fogom megérinteni a végtelennel, és ez nyilván azt is befolyásolni fogja, hogy ez mennyire lesz rám hatással, mennyire fogom érezni a kapcsolat hatását. Ugye? Mert ez egy ilyen oda-vissza módon működik. És ugye azt tanítja a tárgyának az egyik alap tanítása az, hogy
Isten megteremtette a világot, akkor a kabala az négy világról szokott beszélni.
Mindjárt
beszélhetünk a jövőtjelen. Ugye négy világ, amiben Isten úgymond megnyilatkozik. Ugye mondjuk ezt nevezzük a közelség, úgy lehetne fordítani, teremtés, alkotás, cselekvés. Ugye ez a négy világ, ez nagyon sokat lehetne beszélni, de alapvetően nem csak, hogy négy párhuzamos világ, hanem tulajdonképpen a létezésnek négy szemléletmódja. Ugyanannak a létezésnek, hogy értsétek, hogy mire gondolunk, ugye amikor mondjuk itt vagyunk ebben a szobában, és itt van velünk egy biológus, akkor ugyanazt a pohár vizet, amit én csak egyszerűen egy pohár víznek tekintek, ő mikroorganizmusok fantasztikus izgalmas tömegének tekinti. Ugye? Vagy mondjuk hallgatunk egy koncertet, akkor én a zenét hallgatom, egy botfülű az azt figyeli, hogy milyen érdekesen ugrálnak az emberek erre az összefüggéstelen zajra. Egy fizikus azt figyeli, hogy az arra gondol, vagy azt látja ebben, hogy a hang az hogyan, a hangrezgés az hogyan befolyásolja, hogyan terjed, és hány decibel éppen. Tehát, hogy ugyanazt a létezést sokféle módon lehet megközelíteni. És gyakorlatilag miben különböznek ezek a világok? Befejezem a gondolatot. Hát ezek a világok is gyakorlatilag csak arról szólnak, hogy mennyiben van átfedés, vagy hogy ugyanazt a létezést, amit mi megélünk a legalsó szinten, a cselekvés szintjén, az asszia szintjén, ami egy materiális létezést élünk meg, gyakorlatilag a létezést meg lehet élni a jecira szintjén, az alkotás szintjén, a teremtés szintjén, és meg lehet élni az isteni közelség szintjén. Mi a különbségek között a négy szint között? Leegyszerűsítve az, hogy mennyiben érezzük ezekben a szintekben Istent magát. Ugye a mi világunkban, a materiális cselekvés világában mi csak a cselekvést érezzük, csak a materiált érezzük. Amit megfogunk, amit látunk, amit hallunk. A spirituális mögöttelvő spirituális tartalmat azt semmiképp nem érezzük, azt maximum időről időre megértjük, vagy fölírják rá a figyelmünket, de nem az, ami mindenből kiabál, ami mindenből ömlik. És ezért nem véletlen, hogy le tudjuk úgy is élni az életünket, hogy amúgy nagyon logikátlanul azt mondjuk, hogy ez a létezés az csak a materiáról szól, és nincs Isten, nincsen mögöttes, spirituális, nem csak spirituális, hanem transzcendens tartalom, ami ezt az egészet mozgatja. Ugye ez a teljes takarás és a teljes összehúzódás világa, amiben csak a végtermék, a materiál az, ami érezhető, és nagyon erőltetni kell magunkat, hogy valami mélyebb dolgot belelássunk. A Jecira világában ott érezzük a létezést, de érezzük a teremtő Istent is, és az egy pillanatra sincs elfelejtve, hogy ott Isten a teremt. És a Bria világában pedig tulajdonképpen az egész létezés, amit érzünk, az csak Istenről szól, csak arról szól, hogy ő ezt megteremtette. Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy létezik is ez a valami. Ez olyan, ilyen csomó mindennél, lehetne erre sok-sok példát mondani, de ugye a teremtő vagy alkotó és az alkotás kapcsolatában ugye az a kérdés, hogy mi van a hangsúly. Vannak olyan esetek, olyan helyzetek, ahol a hangsúly az alkotáson van, a terméken van, és nem azon, hogy ki alkotta. És vannak olyan esetek, ahol a hangsúly azon van, hogy ki az, aki ezt alkotta. Ugye megint csak visszatérünk oda ahhoz a témához, amiről az előbb beszéltünk, hogy ha szerintem értitek, nem kell most kitalálni mindenféle suta példát, de inkább nem untatlak titeket. Tehát, hogy ez a különbség a Asszia világában, a hangsúly az nagyon érdemtelenül különben, de a létezésen van, és nem a léteztetőn. Nem azon, aki ezt létrehozza. Olyannyira, hogy nem is veszük észre, hogy van egy léteztető, hanem csak létrehozott létezést érezzük. És ahogy haladunk fölfelé, a hangsúly egyre inkább átkerül a léteztetőre, és ezzel párhuzamosan egyre jobban elvész az, hogy mi is az, amit őt létrehozott. Ugye? Ezt képzeljétek, gondoljatok arra, hogy amikor bementek egy előadásra, és mondjuk egy nagyon híres előadó az, aki ott előad, akkor hajlamosak lesztek annyira feloldódni abban a fantasztikus előadásban, és annyira oda lenni attól, hogy tényleg a világhírű előadónak az előadásán vagytok, hogy az, hogy mit mond, az tulajdonképpen lényegtelen. Kijöttek az előadás, és megkérdezik, hát képzeld el, hogy a Clinton beszél. És mit mondott? A Clinton beszélt, ugye, hogy azon van a hangsúly, és nem feltétlenül azért, mert butaságokat mond, hanem mert az ő személye annyira közvetlenül van jelen, hogy nem engedi, bármilyen furcsa hangzik, de nem engedi, hogy az, amit mond, az helyet kapjon. És ez minél inkább oda vagyunk az illető személyétől, annál inkább így lesz különben. Mert annál kevésbé lesz helye, mint bármi másnak. És ugye ez így van, így felfelé haladva. Az abszolút világa, a közelség világa, az pedig egy olyan tudatállapot, egy olyan létezés, ahol már nem is, ahol valóban nem érzünk semmit, csak a léteztetőt. Ugye a Bria világában még valamennyire tudatosul bennünk, hogy előadást tartott a Clinton. Csak azt nem tudjuk, hogy pontosan mi, mert a lényeg a Clintonon van, azon, aki mondja a dumát. És van egy még magasabb szint, amit nem véletlenül elválasztunk így az előző háromtól, ahol már szinte nincs is semmi más, csak a léteztető, csak Isten. Már az is van, hogy esetleg az nem is egy világ, mert a világ az magában hordoz azt, hogy ez egy létrehozott valami. És ott viszont nem is érezzük igazából a létezést, hanem csak a léteztetőt érezzük. Most arról beszéltünk, ugye ezek a különböző szintek. Arról beszéltünk a utolsó két-három fejezetben a tányában, hogy összekössük a két témát, amit most így felvezettünk, hogy amikor valaki cselekszik, és egy jó cselekedetet tesz, egy micvát tesz, akkor annak függvényében, hogy mi motiválta ezt a... Annak függvényében, hogy mi motiválta ezt a cselekedetét, ezt a micvát, ezen múlik, hogy milyen szintig jut el a világok szintjében. Ha én egy micvát, egy nem öntelt, vagy egoista motivációval csináltam, akkor az megmarad a cselekvés világának a szintjén. Hogyha egy mélyebb motivációm volt, akkor a Jecirá világába kerül. És ha még mélyebb motivációval, akkor a Briá világába kerül. Mit jelent az, hogy oda kerül? Azt kezd érteni, mi az, hogy oda kerül? Ugyanúgy, mint ahogy az előbb mondtuk, ugye, amikor én cselekszem valamit valakivel, akkor annak függvényében, hogy mi a mögöttes motiváció, fog kiderülni, vagy fogom elérni mélyebb és mélyebb rétegeit annak az embernek. Fogom megérinteni mélyebb és mélyebb rétegeit. Adok egy virágot, de az csak egy külsődleges kötelességből teszem, akkor ez megmarad a cselekvés szintjén nála is. Ő is csak egy, mint egy cselekvés fogja elfogadni. Elfogadta a világot, de mondjuk nem fogja az érzelmi világát megérinteni, kapott tőlem egy világot. Még azt is lehet, hogy talán nem is fog neki örülni, mert érzi, hogy nálam sincs érzelmi motiváció. Na, hogyha mondjuk érzelmi motivációt belerakok, akkor az ő érzelmi motivációját is meg fogja érinteni. Amikor benne lesz egy komoly intellektuális munka, nem csak érzelmek, akkor nála is meg fogja mozgatni az intelligenciáját. Hasonló módon az Istennel való kapcsolatunkban, amikor egy micvát, egy jó cselekedetet teljesítünk, akkor ha az csak a cselekvés szintjén lesz, vagy ráadásul nem csak a cselekvés szintjén, hanem valamilyen egoista motivációval, akkor az meg fog maradni az Asszia világának a szintjén, a cselekvés világának a szintjén. Meg fogjuk érinteni Istent, de csak annyira, amennyire ő ebben az általunk érezhető világban érezhető. Hát magyarul a cselekvés szintjén. Hogyha lesz benne egy mögöttes érzelem, Isten iránti vágy, az igazság iránti, most ezeket le lehet fordítani, mint ez az Isten iránti vágy, szóval a végtelen, a transzcendens, az igazság iránti vágyakozás, annak a felmérése, hogy mennyire nullák vagyunk a végtelenhez képest, stb. Tehát lesz benne érzelem, akkor föl fog egy magasabb, az isteni érzelmi szinteket is el fog érni. És ezt az isteni érzelmi szintet szimbolizálja a Jecira világa. Hogyha még magasabb szinten fogjuk tartani, és mondjuk nem egyszerűen egy ilyen természetes, belülről jövő, természetes Isten iránti vágyakozásból jön, hanem még mélyebbről, akkor pedig még magasabb szintre a Briá világába fog eljutni. Ezzel kapcsolatban van az a szép haszik történet, hogy egyszer a Bálsemtól sétálgatott valamilyen kirándulásra ment, és elérkeztek egy faluba, és beimitálták a zsinagógába, és mondta, hogy sajnos nem tudok bemenni. Szerintem, hogy miért nem tudom, hát teli van a zsinagóga, de kinyitották az ajtót, és teljesen üres volt. Szerintem, miért nem tud bemenni? Nem tudok bemenni, mert teli van imával a zsinagóga. És a többek nem értették, hogy mi az, hogy teli van imával. És akkor jött egy, odahívott egy gyereket, és azt mondták, hogy mondd el, ahogy Smá Iszrael, halljad Izrael. És elmondta, halljad Izrael, az örökké Isten örökkévé Izrael. Ah! Most be tudok menni. És ugye nem értették, hogy ez miről szól. És ugye a tanítványok elmagyarázták, hogy ez arról szólt, hogy mivel olyan sokan mondtak ott imád úgy, hogy elmondták ugyanaz imád, de nem volt mögötte érzelmi vagy tartalom, ezért az nem maradt a cselekvés világában, és nem emelkedett fel a zsinagógából. És ő, aki ugye ezt ki akarta fejedni, akkor így fejeztek, hogy nem tud bemenni. Jött a gyerek, aki nagyon átérzéssel mondta, azt az imát és az összes többi imát is fölemelte. Akkor mi azt jelenti, hogy a micváknak a gyakorlásában nem mindegy, hogy mi az a motiváció, ami mögötte van, minél mélyebb lesz az a motiváció, annál mélyebb réteget fog megérinteni Istenben, vagy az isteni megnyilatkozásban is. És ezt nevezzük úgy, hogy az egyes szintei a cselekvésnek azok egyes szintjeit fogják elérni a különböző Isten által alkotott világoknak. Ugye azt mondjuk, hogy van, ugye ez maga mondjuk a micva. Ez sokféle módon lehet teljesíteni. Lehet önös érdekből teljesíteni. Lehet csak megszokásból teljesíteni. Ugye nagy különbség van a kettő között. Mert az önös érdek az alacsonyabb, mint amikor megszokásból csinálom. Mert ott megszokás, az egy üres patron. Amikor önös érdekből csinálom, ott a motiváció az egy negatív motiváció, mert valami egoista motiváció. Aztán lehet tartani, megcsinálni ezt a micvát, valamilyen velünk született ösztönös érzelemből, majd erre minden beszélünk egy szó. És lehet teljesíteni ezt a micvát tudatos érzelemből. Mi a különbség között a kettő között? Az ösztönös érzelem az, ami csak úgy magától jön. Ugye mi azt mondjuk, hogy minden zsidóban van egy ösztönös érzelem, egy ösztönös vágyakozás Isten és a végtelen iránt. Minden emberben valahol a szíve mélyén van vágyakozás a spiritualistás iránt. Ez nem azért van, mert ő sokat meditált ezen is, hanem születésétől fogva egy gyerekben is van valami, ami vágyakozik a megfoghatatlan iránt. Csak aztán felnőtt korára sok ember ezt a különböző velemével szkepticizmussal kiveri magából. De mindenkiben tulajdonképpen van egy ösztönös hit, egy ösztönös vágyakozás, egy ösztönös érzelem. És aztán lehet egy tudatos érzelem, ami egy még magasabb szint, amikor nem egyszerűen arra vágyik, hogy egy bizonyos élethelyzetben előkerüljön ez a beleszületett érzelem, hogy ez szokott történni, ez a beleszületett érzelem, akkor szokott előkerülni, hogy hirtelen összetörik a tény, amikor az, amit beleneveltek, meg minden azért összetörik, mert valamilyen válságszituációba kerül, és akkor hirtelen előjön benne a vágyakozás Isten iránt. De ez a természetes, vagy az ösztönös. De egy magasabb szinten tudatos érzelem, amikor magától végig gondolja, és egy kognitív folyamatban meditál azon, hogy miről szól a létezés, miről szól az ő léte, annak mennyi értéke van a jelen szinten kezelve, és hogyan lehetne több értéke, hogy mit jelent a véges, és mit jelent a végtelen, és ezeknek a kapcsolata egymáson, és az egy tudatos érzelem. És azt mondjuk, hogy ugye itt most négy szintről beszéltünk. Az, aki a legmagasabb szinten tartja a micvákat, az annak a micvája fölemelkedik erre a szintre. A Bria világának a szintjén. Az, aki csak ösztönös érzelemből tartja, aznak a Jecire világának a szintjén. Az pedig, aki csak megszokásból csinálja, az az Asszira világának a szintjén. Mi történik azzal, aki önös érdekből csinálja? Aki önös érdekből csinálja, annál nem csak hogy megmarad a cselekvés világának a szintjén a adott micva, és nem emelkedik föl. Nem érinti meg. De mit jelent az, hogy nem emelkedik föl? Hogy csak egy nagyon külsőleges szintjét érinti meg egy Istennek. Nem egy bérdéklegét. Ugye, hogy az ember gondoltok mindig erre a példára, hogy az embernél is, egy másik emberhez gyakorolt gesztusával, milyen rétegeit érinti meg annak a másik embernek, vagy csak egy külsődleges formalitása. Ugye, ugyanígy Istennél, ha csak megszokásból csinálja azt a micvát, akkor az lesz kapcsolat, de egy nagyon külsődleges kapcsolat. Mi van azzal, aki önös érdekből csinálja? Nem csak, hogy egy külsődleges kapcsolat lesz, hanem abban a kapcsolatban lesz egy kis méreg, lesz egy kis rossz szájsz. Ugye gondoljatok arra, amikor van olyan, hogy én megszokásból adok olyan a nőnek virágot, és van olyan, amikor ő tudja, hogy én azért adok neki virágot, nem azért, mert megszokásból, nem azért, mert bár én utálom őt, vagy semmilyen érzelmet nem táplálok vele kapcsolatban, rá se köszönök, de ahhoz, hogy jövőre fizetésemmel és kapja, ahhoz ezt meg kell tenni. Ott akkor ez nem, hogy nem pozitív, hanem negatív. Még mindig jó, mint ha nem adtam volna. Mert ha nem adok, akkor nincs is kapcsolat. Semmilyen kapcsolat nincsen. Itt legalább van kapcsolat, akkor utána lehet még hozzátenni egy kis a mögöttes részt. De az biztos, hogy ez még rosszabb, mint amikor megszokásból csinálom. És amikor önös érdekből csinálok egy micvát, akkor azt mondjuk, hogy ez itt marad a cselekvés világának szintjén, de a klipa, a héja végjóiban van leláncolva. Mik azok a klipák? A klipa az a kabala nyelvén ugye azt jelenti, hogy héjak, és minden, ami nem egyszerűen semleges, és nem egyszerűen materiálisan semleges, hanem negatív, rossz, azt a klipákhoz, a héjakhoz kapcsoljuk. Azt mondjuk, hogy azoknak a forrása a héjak. Miért a héjak? A héj. Ugyanúgy, ahogy a gyümölcsnél van a lényeg, ami benne van, és körülötte van egy málka a héj. Gyakran úgy tűnhet, hogy ez a lényeg, mert eddig látok el, ha nem bontom ki. Ugyanúgy a világban is a külsődleges máz az nagyon sok esetben negatív, rossz. És ki kell bontani ahhoz, hogy meglásd a mögöttes tartalmat. Mindenesetre tehát akkor még ez, nem akarok részletesen belemenni a miért hívunk klipának, de mindenesetre az, aki önös érdekben csinálja, annak a klipák végjójaiban marad a cselekvése. És majd most már nem jut idő, de a következő alkalommal arról fogunk beszélni, hogy tulajdonképpen ezt még jobban kifejtve, mi is ennek a jelentősége? Mit jelent az, hogy kell azt érteni, hogy fölemelkedik egy magasabb szintre, vagy nem emelkedik fel, egy kis olyan megfoghatatlan még mindig, hogy mitől lesz nekem ettől jobb vagy rosszabb a helyzet, hogy és akkor erről fogom beszélni. Minden. Ugyanúgy, mint egy embernél való kapcsolatot, az a cselekedetek sokasának állnak az egymás alakulása, ugyanígy az Istennel való kapcsolat is. Nincsen, hogy egy házasságban, vagy emberi kapcsolatban sincsenek csodaszerek, hogy akkor ezt elmondod, és utána kiváló lesz a kapcsolat. És hasonló módon az Istennel való kapcsolatban is nincsenek csodaszerek. Ezt mondd el, naponta négyszer, mantrázd végig, vagy mit tudom én, csináld, lengesd meg a füstölőszert, vagy nem tudom, és akkor onnantól fogva a klubtag vagy. Te üdvös vagy, és alig várnak már a Magyarországba, hogy nem, mert ez Istennel is egy folyamatos kapcsolatépítésre van szükség.
Más kérdés esetleg?